Kedves hallgatóink, a következő fél órában a Karácsony Tibor atyával készült interjú tanúságtétel második részét hallhatják.
Újból egyesült ez a két dolog az életedbe, illetve hát több dolog az életedbe, amit szeret, és amit azóta is gyakorol. Ugye az Isten szeretet, a sport, a média, és tényleg büszkélkedtünk is annak idején a teológiánk csapatára, hogy mindenhol győzelmet aratott, de teológiai évekre visszatérve, kimondottan ott bent az eltöltött 6 évre és a szabad évre gondolva, mi az, ami szabad éven is meghatározó volt számodra, és mivel tértél a szabad évről vissza?
Most a picit elérzékenyültem erre a kérdésedre. Hát tényleg az egyik legmeghatározóbb és a legdöntőbb volt az életemben, ugyanis akkor gyakorlati évre Sepsiszentgyörgyre helyeztek Márkus András papbácsi mellé a cigány pasztorációban, és abban az időben volt úgy, hogy a családi helyzetet is most belehozom egy picit ebbe az életbe, mert muszáj, mert ez is meghatározó volt, hogy abban az időben volt, amikor édesanyámék kint dolgoztak Magyarországon, és a 3 húgom itthon maradtak. És nekem volt egy olyan kiváltságos helyzetem, hogy én otthon lakhattam édesanyáméknál, és édesanyámék is akkor biztonságban hagyhatták itthon a 3 kislányt, mert tudták, hogy akkor egy felnőtt van velük. Próbálták az anyagiakat is megoldani, hogy ne szenvedjünk hiányt, hol sikerült, hol nem. És hát tulajdonképpen én a Sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp iskolában kellett tanítsak, tehát az jelenti, hogy körülbelül 5-600 gyerek volt az iskolában, és azon kívül természetesen a papbácsi mellett a plébániai tevékenységet is folytatni. Viszont ekkor tapasztaltam meg azt, hogy mit jelent családfenntartónak lenni 3 kislány mellett. És annyira pozitív élményekkel gazdagodtam, hogy az még jobban megerősített engem abban, hogy idézőjelben pozitív, még jobban megerősített engem abban, hogy nekem papnak kell lenni. És nem azért, mert hogy nem volt jó otthon, sőt, nagyon jó volt, mert nagyon sok pozitív élményt tapasztaltunk meg együtt. Tehát egy Mikulás, egy karácsony, ebben neked is volt részed, hiszen te is Brassóban voltál abban az időben gyakorlati éves, nagyon sokszor meglátogattál bennünket. Nagyon sok élmény volt pozitív is, negatív is együtt, viszont ez az év volt az a meghatározó, amikor úgy véglegesen eldöntöttem, hogy igen, akkor én pap szeretnék lenni.
Igen, és akkor szabad évre visszatérve következett a két utolsó tanulmányi év, diákonus szentelés és a pap szentelés. Mindezekkel az élményekkel visszatérve, a lelki élményekkel is visszatérve, meg az lelki örömökkel is visszatérve, mert ez is nagyon sok volt. Visszaemlékszem a szabadéves találkozásainkra, meg beszélgetéseinkre, hogy igen, te említetted, hogy megtapasztaltad mi az, hogy milyen az, hogy családfenntartó lenni, milyen ez a felelősség is. Viszont ami meglepett engem akkor van a családi légkörben és családi hangulatban, amit a főveneket kiváltságosként részed volt, most nem irigykedve mondom azt, hogy kiváltságosként, hogy otthon lehettél. Tehát ebben az otthoni hangulatban tudom, hogy húgaiddal tehát a mindennapi teendők, meg felelősségek mellett tudom azt, hogy nagyon, nagyon komoly és nagyon mély lelki életet is éltetek. Ezekkel az élményekkel visszatérve a teológiára, hogyan készültél te tovább a diákonus szentelésre, első ízben, és aztán a pap szentelésre.
Igen, amikor gyakorlati év után ezzel a mély tapasztalattal visszamentem a teológiára, volt bennem egy olyan fajta fölényesség, így most utólag elmondhatom, hogy olyan gyerekesnek láttam nagyon sok teológust, hogy én mit tapasztaltam meg az alatt az egy év alatt, és az, ami megerősített engem abban, hogy én nekem igenis papnak kell lennem, mert nem sajnos, hanem az életrendje ez, hogy nem mindenkinek adatik meg ez, hogy ilyesmiket megtapasztaljon. Talán ez is egy külön műsort képezne, de valahogy én úgy éreztem, hogy gyerekek sokan mellettem, de aztán rájöttem egy hónap után, hogy hát ezt úgy felejtsem el, mert hát adjak hálát a Jóistennek, hogy én ezt meg tudtam tapasztalni, és folytassam tovább ugyanúgy a teológiai éveimet, ahogy azelőtt. És akkor igen, jött a diakónus szentelés, Isten nyugtassa édesapám, ő semmiképpen soha nem akarta azt, hogy én pap legyek. Ő már gyerekkoromban szerette volna, hogy gépészmérnök legyek, mert ugye ő autószerelő műhelyben volt mester. Ő mindenképpen ebben az irányban szerette volna, hogy az én életem úgy alakuljon. Vagy ügyvéd, én meg ugye természetesen szeretem volna híres focista lenni, és aztán lettem pap. Na de hát diakonus szenteléskor is édesapám akkor még mindig próbált meggyőzni, hogy hát akkor ugye meggondolod magad még, és akkor csak családot fogsz alapítani, és akkor azzal próbált úgymond lekenyerezni, hogy hát ő kimondottan tőlem szeretné, hogyha lennének unokái, meg stb., akkor ezt úgy valahogy sikerült elhárítani. Aztán, amikor jött a papszentelés, hát emlékszem, akkor volt a világbajnokság, és a papszentelés előtti estén kimentünk, kihívott a városba, és ahogy leültünk a teraszon, akkor megint rákérdezett, hogy ugye akkor hónap nem fogsz lefeküdni az oltár előtt. Hát ez a kérdés már megvolt egy évvel azelőtt, a diakonus szenteléskor, de hát akkor most egy picit úgy felment a cukrom, úgy idézőjelbe, és akkor úgy felnőttként már akkor megmertem mondani édesapámnak, hogy ne, hát figyelj, én most már annyi idős vagyok, hogy engedd meg, hogy én döntsem el, hogy mit akarok a saját életemtől, és fogadd el, hogy most ez van, és hogy én pap akarok lenni, és hogy biztos, hogy holnap a Minden Szentek litánia alatt az oltár előtt le fogok feküdni. És többet soha kérdés fel nem tette, és soha nem is érzékeltette velem az, hogy ő nem szerette volna az, hogy én pap legyek. Aztán, amikor megtörtént a papszentelés, és utána a primícia, meg utána, ahogy történtek az események, akkor úgy láttam rajta, hogy teljes egészében elfogadta azt, hogy én pap lettem, és büszke is volt rám, és úgy láttam rajta, hogy boldog is volt, hogy én pap lettem.
Ugye a papszentelés előtt mindannyian egy papi mottot, jelszót választottunk, amely heligéje alatt próbáljuk, igyekszünk a papi életünket, papi szolgálatunkat leírni. Mi a te választott papi jelszava?
Igen, Izaiás profétától van, ne félj, mert én veled vagyok, ez az én papi jelmondatom, és én ezt akkor választottam, amikor Isten nyugtassa, nagymamám meghalt, és a temetés után, amikor hazamentem, és a konyhába, ahogy szoktuk mondani, a kredencben, ott volt az ő szentírása, meg a rózsapűzére, és kivettem a szentírást a vitrínből, vagy a kredencből, ahogy szoktuk mondani, és hát egész temetés alatt nem tudtam sírni, abszolút ilyen volt az érzelmi állapotom akkor, de amikor egyedül maradtam, és a szentírását a kezembe vettem, akkor oda lerogytam a szekrény mellé, és találomra kinyitottam a szentírást, és pont ezt a mondatot olvastam, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Mivel ő nevelt, a vallásos nevelés, minden, ő tanított meg táncolni, tehát nagyon szeretek táncolni, nem biztos, hogy tudok nagyon jó, de imádok táncolni, és hát visszaemlékszem, tehát zárójelben mondom el, hogy ahogy ott főzicskélt a kis konyhába, te tudod, mert többször voltál nálunk, ott, ahogy főzicskélt a konyhába, ott dúdorászott, énekelt, na gyere, kicsi fiam, akkor tanulj meg tangózni, keringőzni, ő tanított meg táncolni, és úgy a konyhában, ott, ahogy a szekrény előtt úgy lerogytam, úgy minden úgy eszembe jutott, ahogy a Szentírást is kinyitottam, és ahogy ezt olvastam, hogy ne félj, mert én veled vagyok, akkor egyszer egy kettős hang szólalt meg bennem, hogy ezt üzeni, ezt mondja nekem az Isten, és ezt mondja nekem nagymamám, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És amikor oda került a sor, hogy papi elmondatot kellett választani, hát amikor a nagymamám meghalt, akkor voltam 3. éves, és 6. éves koromig ez úgy bennem volt, és akkor minden további nélkül ezt választottam. És mai napig is ez éltet, és bővebben is ki tudnám fejteni, és biztos, hogy mindegyik pap, vagy mindenkinek, akár házas családosoknak is, ugye, hogy megvan a mottójuk, amikor a meghívó levélbe kiküldik, megvan a saját mottójuk, ami élteti őket. Nekem is ugyanez van, amikor a hétköznapokban jönnek kiskövek, nagykövek, megbotlunk, elesünk, de ilyenkor akkor az van, hogy ne félj, mert én itt vagyok veled, és akkor fel tudunk állni. És ha naponta elesel 100-szor, felkelsz 100-szor, és 100 leckét tanulsz meg. És ez a lényeg az én számomra is, hogy tudom, hogy elesek, tudom, hogy fel kell állni, azzal tanultam egy leckét, de azért, mert tudom, hogy ő velem van.
Igen, biztos alkalmad volt ezt megtapasztalni számtalanszor, hogy ő Isten veled van. Ismerve, téged ismerve, életedet, biztos, hogy voltak életedben fentek és lentek. Most a papságodra, papi életedre koncentrálva, Istennel együtt, hogy élted meg, hol voltál, milyen helyeken szolgáltál. Tudom, hogy papságod első fele, első néhány esztendeje az nagyon mozgalmas volt, sokat költöztél, sok helyen megfordult, de erről beszélj, hogy hol szolgáltál, hol voltál segédlelkész, hol voltál plébános, és hogy kerültél a...
2004. augusztus 1-től a Gyímes középloki plébániáról helyezett ki Jakubin György érsekatya. 2005-től 2006-ig Szászrégenben voltam segédlelkész, 2006-tól 2007-ig Marosvásárhelyen, 2007-2008 Gyergyószentmiklósi segédlelkészként tevékenykedtem, majd 2008-tól 2011-ig Szászpenesi plébánosként, majd 2011-től 2014-ig Maros megyében Jobbágyfalván voltam plébános, 2004 és 2015-ben, tehát csak 1 évet voltam Gyergyó-Hodoson plébános, és onnan kerültem a jelenlegi státusomban a Mária Rádió igazgatójaként. És mindenhol elmondhatom, hogy nagyon jól éreztem magam. Egy hely volt, ahonnan elkértem magam, viszont ott is nagyon jól éreztem magam, és elmondhatom, hogy mindenhol nagyon jól éreztem magam, tehát nem hibáztatok se híveket, sem Istent, sem senkit. Mindenhol tényleg baráti kapcsolatok alakultak ki, nagyon jó kapcsolatok, nagyon jó pasztorációs tevékenységet sikerült folytatni mindenhol. Úgy érzem, hogy mindenhol szívesen gondolnak vissza rám, és én is mindenkire.
Ez alatt a 16 év papság alatt milyen élményekkel gazdagodtál lelkiekben, milyen Isten élményekkel gazdagodtál? Mi az, ha van valami papi életedben, papi szolgálatodban, amire nagyobb hivatást, elhivatottságot érzel is, vagy érez?
Papi élményeim közé tartozik mindenképpen a családpasztoráció. Én úgy gondolom, hogy a családból indul ki minden. Erre próbáltam a pasztorációs tevékenységemet is ráhangolni, hogy minél több helyen, tehát bárhol, ahol megfordultam, a fiatal házasokat úgymond idézőjelben összeszedni, és rávezetni arra őket, hogy mekkora hatalmas nagy felelősség van rajtuk hitbeli vallási szempontból a jövőre nézve. És sikerült is, hál' Istennek, szinte mindenhol ezt úgy betáplálni, a magot úgy sikerült elültetni, hogy igenis egy családban, családból egy férj és egy feleség hitbeli kapcsolatából indul ki az, hogy mi lesz a jövő nemzedéknek a sorsa és a jövője. És valószínű, hogy ez azért alakult ki így bennem, mert én nem egy teljes családban nőttem fel, és hogy valószínű, hogy ez úgy bennem hiányzott, és akkor azért döntöttem így, hogy én most erre koncentrálok. És a mai napig is mindig ezt hozom föl vezérfővonalként a műsoraimban is, hogy a család, hogy a férj és a feleség szánjanak időt egymásra, neveljék a gyerekeiket úgy, hogy Isten előtt eredményes legyen. Nem sikert mondok, mert nem sikerről van szó itt az életben, hanem értékekről van szó. És hogyha egy gyerek látja, hogy az anya és az apa együtt imádkoznak, akkor abból a gyerekből egy vallásos felnőtt lesz. És akkor abból a vallásos felnőttből ugyanazt a hagyományt fogja folytatni, amit látott a szüleitől. Mint ahogyan mi is elmondtuk a tanúságtételünkben, hogy te édesapától tanultad meg a rózsafűzért imádkozni, én a nagymamámtól. Ez úgy elmélyült, ez a csira, ez a gyökér, ez fává terebélyesedett. Tehát én a pasztorációs tevékenységemet inkább erre az ágra fektettem. Természetesen a gyerekek és a fiatalok is ott voltak. Mindenhol, ahol szolgáltam, segédelkészként vagy plébánosként is, de a fiataloknak is ugyanezt a mentalitást próbáltam elültetni, hogy valamiképpen az életüket így irányítsák, hogy a család és az Isten, és ne felejtsék ki az életükből az Isten.
Igen, és mi az, ami neked papként mindenhez erőt ad?
Elsősorban, tehát három csoportba tudnám ezt úgy, vagy három ágként tudnám ezt úgy megfogalmazni. Az első az Istennel való kapcsolatom, főleg itt a Mária Rádiónál, ahol hál' Istennek olyan a műsorrács, hogy imádsággal telített, és de ezt nem kell úgy értelmezni, hogy ez most kényszer, hanem ezt szívesen is teszem, és gondolom, hogy ezt érzik a hallgatók is, és tehát az imádság, az Istennel való kapcsolatom, ami nagyon sokat mélyült, és ezáltal az életvitelem és az értékrendem is nagyon sokat változott. A második szempont, ami nagyon sokat segít, hogy nagyon sokat figyelek önmagamra, mivel papként és egy intézmény felelős, tehát intézmény vezetőként nagyon sok felelősség hárul rám, nagyon sok döntés van, amelyet nem mindegy, hogy milyen irányban hozok meg, ez is érettebbé fejlesztett, és természetesen az emberi kapcsolatok, amelyek segítenek abban, hogy minél mélyebben és minél jobban tudjam végezni a papi feladatomat. Itt gondolok nem csak a hallgatókkal való kapcsolatra, hanem a paptársakkal, a barátokkal való kapcsolatra is, akik bíztatnak, támogatnak, és úgy érzem, hogy imádkoznak is értem.
Tudom azt rólad, hogy versel.
Igen.
Ezekben a versekben minden bizonnyal leszűrődik az Istennel, jó Istennel való kapcsolatod is. Mit jelent számodra a vers?
Igen. Hát itt most így elmondom, amit nem tudnak a hallgatók sem, és te sem. Nem csak verseket írok, hanem novellákat is és prózákat is, de a vers az, amiben ki tudom fejezni az érzelmeimet, és úgy gondolom, hogy ebben tudok kiteljesedni teljesen. Természetesen amatőr vagyok, tehát nem kell engem hasonlítgatni Petőfi Sándorhoz, vagy Reményik Sándorhoz, vagy József Attila, vagy bármilyen nagy magyar irodalmi költőhöz. Én egyszerűen azt írom le, amit érzek, úgy az embertársak iránt, mint az Isten iránt, és még egyszer hangsúlyozom, hogy amatőr szinten, tehát ez nem egy irodalmi remekmű, amit én művelek, viszont tudom, hogy ezáltal nagyon sok embernek örömet tudok szerezni. Amilyen versek elhangzanak a Mária Rádióban, az nem mind az enyém természetesen, de nagyjából igen, és a visszajelzésekből tapasztalom azt, hogy amilyen érzések vannak bennem, ugyanazok az érzések megvannak más emberben is. És tudom, hogy ezáltal, amiket ők nem tudnak kifejezni, nem tudnak kinyilvánítani, úgymond, azt megkapják a verseimen keresztül, és ezt tovább tudják adni a verseimen keresztül másnak. És a verseimet is csoportosítva, tehát vannak szeretetről szóló versek, barátságról szóló versek, szenvedésről szóló versek, tematikára vannak osztva, tehát attól függ, hogy milyen az én hangulatom is, milyen az értelmi hozzáállásom is természetesen, de mindenképpen szinte minden témát próbálok átfogni, ami egy nap, egy hétköznapi folyamán velem történik, és ezt próbálom átadni. Van, aki átadja énekben, dalban, van, aki csak úgy egyszerűen egy párbeszédben, én ezt versben próbálom összefoglalni.
Igen, jó néhány plébánián teljesített szolgálat után most a Mária Rádió már teljesített szolgálatot, és szándékosan fejezem ki magamat így, és használom ezt a kifejezést, hogy szolgálatot, mert ez is egy szolgálat. Viszont a kérdésem az, hogy vált-e vissza a plébániai életre, plébánosi teendőkre? És ha igen, akkor miért? Mi hiányzik, amit esetleg papként nem tudsz a rádión keresztül megvalósítani?
Kedves hallgatóink, a Karácsony Tibor atyával készült interjú tanúságtétel befejező részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.